Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya holttestének a Szent Péter Bazilikába való átszállítására, hogy minden hívő leróhassa kegyeletét, április 23-án, szerdán reggel kerülhet sor, ennek módozatait holnap állapíthatják meg és közlik a bíborosok első kongregációját követően, mondta a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni. Az MKPK tagjai megrendülten értesültek a Szent Atya haláláról, írták, kiemelve, Ferenc pápa személyes példát mutatott, különösen a szegények, az elesettek és a rászorulók iránti szeretetből. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében arra kér minden jó szándékú embert, hogy imáiban emlékezzen meg Ferenc pápáról, a hitközösség tagjait pedig arra biztatja, imádkozzanak egyházukért. Ferenc pápa, az úton levő, a meghallgató, a teremtett környezetre és a perifériákra figyelő egyházról tanított, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Ferenc pápa halálhírét követően. Szerette átlépni a falakat, szeretett ajtókat nyitni, fogalmazott Erdő Péter. Ternyák Csaba egri érsek is búcsúzik az atyai házba hazaköltözött Ferenc pápától. Közleményében azt írta, megrendült szívvel értesültünk arról, hogy Ferenc pápa földi útját befejezve 2025. április 21-én hazatért a mennyei atyaházába. Kérem az egri főegyházmegye papságát és hívő népét, hogy buzgón imádkozzunk a Szent Atyáért, fogalmazott az egri érsek. Hozzátette, kérem, hogy minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzék ki a fekete zászlót, amely Ferenc pápa temetése napjának estéjéig maradjon kint. Továbbá kérem, hogy minden templomban mutassanak be egy szentmisét az elhunyt Szent Atya lelki üdvéért, amelyre 5 perces harangzúgás hívja a híveket a közös imádságra. Az érsek hozzáfűzte, emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös szentév mottója jegyében. A remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk. Fabinyi Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke közösségi oldalán búcsúzott a Szent Atyától. Mint fogalmazott, próféta volt a maga korában, mély Krisztus hite, példa mindnyájunk számára. Hitelesen szólt és cselekedett. A szegények, a kirekesztettek melletti kiállása nagy bátorságra vallott. Mindezek mellett az ökumené, a keresztény egység embereként is emlékezem rá, fogalmazott Fabinyi Tamás. Egy emberként mozdult meg Róma városa és indult el gyalogosan a Szent Péter tér felé Ferenc pápa halálhírének hétfő délelőtti bejelentését követően. A Szent Péter bazilika harangjai délben majdnem egy órán át kongtak. A Szent Péter téren csoportosan imádkoznak a hívek. Eközben sorra emlékeznek meg a 88 éves korában elhunyt Ferenc pápáról a világ vezető politikusai. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke azt írta, Ferenc pápa fáradhatatlan erőfeszítései maradandó örökséget hagynak maguk után. Emmanuel Macron francia elnök közölte, a katolikus egyházfő mindig is a legsebezhetőbbek és a legsérülékenyebbek oldalán állt, és az igazságért harcolt. Harmadik Károly brit király hosszasan búcsúzott a pápától, a többi között azt írta, őszentsége munkája, az emberek, valamint a bolygó iránti törődése rengeteg embert mélyen megérintett. A Kreml közölte, hogy Vladimir Putyin, orosz elnök, a humanizmus és az igazságosság legmagasabb értékeinek védelmezőjeként írta le Ferenc pápát. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, azt írta, Ferenc pápa tudta, hogyan adhat reményt, enyhítheti a szenvedést imával és erősítheti az egységet. Jihák Herzog, izraeli államelnök, a mély hit és a végtelen együttérzés emberének nevezte Ferenc pápát részvét nyilvánító nyilatkozatában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, közösségi oldalán azt írta, találjunk vigaszt abban, hogy Ferenc pápa öröksége egy igazságosabb, békésebb és együttérzőbb világ felé vezet minket. Andrzej Duda, lengyel elnök, reagálva a katolikus egyházfő halálára, úgy fogalmazott: jó, barátságos, fogékony ember volt, nagy apostola volt az irgalmasságnak, ebben talált válaszokat a mai világ kihívásaira. Végül az időjárásról. A gomolyok feloszlanak, derült idő várható, mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, híreinket hallották.
Húsvéti köszöntő. Irodalmi összeállítás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre, Fekete István, Selma Lagerlöf, Simon István és Szép Ernő írásaiból. A verseket Jónás Gabriella, Kelemen Csaba, Réti Árpád, Sárosi Kinga és Tóth Levente előadásában hallhatják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina.
A Vörös Begy. Selma Lagerlöf meséje Tóth Sándor fordításában. Amikor az Úristen megteremtette a világot, az eget és a földet, az állatokat és a növényeket, nevet adott mindennek. Sok-sok történetet mondhatnók abból az időből, s ha ismernénk ezeket, világosság derülne mindenre, ami ma rejtve van. Akkor történt az alábbi is. Az Úristen a paradicsomban üldögélt, a madarakat festegette, amikor egyszerre minden festéke elfogyott. Hát bizony a tengerice szürke kis madár maradt volna, ha az Úr az ecsetjeit tollába nem törli. A szamár is akkor kapott hosszú füleket, mivel a nevét sehogyan sem tudta megjegyezni. Tudta, de alig lépett kettőt a sejmes pázsiton, már is elfelejtette. Pedig háromszor is odament a teremtőhöz, és megkérdezte. Az Úrnak végül elfogyott a türelme, fülön fogta, és azt mondta: a neved Szamár, Szamár, Szamár. Miközben húzta, egyre húzta, hosszúra nyújtva a fülét, hogy jobban hallja, ha szólnak hozzá. Ugyanaznap büntette meg a méheket is. Mert alig, hogy megteremtette őket, s azok neki láttak mézet gyűjteni, a többi állat és az ember, megérezve a méz édes illatát, szerette volna megkóstolni. A méhek azonban mindent maguknak akartak, s mérges fullánkokkal szurkálták meg a mézes léphez lopakodókat. Látva ezt az Úr, nyomban hívatta a méheket. Arra teremtettelek benneteket, mondta, hogy mézet gyűjtsetek, mely a teremtés legédesebb ajándéka, és nem arra, hogy visszaélve törvényemmel másokkal elbánjatok. Jegyezzétek meg! Ezentúl, ha valamelyik őtök fullánkjával megszúrja, aki mézet akar kóstolni, azonnal elpusztul. Akkoriban történt, hogy a tücsök megvakult, s a hangya szárnyait vesztette. De egyéb csodás dolgok is történtek. Az Úristen egész nap fáradozott, s bár már esteledett, még kedve kerekedett egy szürke kis madarat teremteni. A neved Vörös Begy. Jól jegyezd meg, mondta a madárnak, aztán tenyerére tette, hadd röpüljön. A madárka, gyönyörködvén a teremtett világban, kiválasztotta lakhelyét, de arra is kíváncsi volt, milyen ő maga. Tiszta víz mellé szállt, s belenézett tükrébe. Akkor látta, valamennyi tolla szürke, s még színes dolmányka sem jutott neki, hiszen szürke a melle is. Egy ideig forgolódott, nézegette magát a víztükörben, hát ha fölfedez legalább egyetlen vörös tollat. De egyet sem talált. Visszaröppent hát az úrhoz, aki éppen gyönyörködve nézte legújabb teremtményeit, az ujjai hegyéről ellébegő pillangókat, melyek feje körül csapongtak, a vállán burukkoló galambokat, a fakadó rózsákat, liliomokat, százszor szépet. A madárka szíve szaporán vert a szorongástól, de azért könnyedén körözött a levegőben, s egyre közelebb került az úrhoz. Végül megült a tenyerén. Isten akkor megkérdezte, mi kívánság hozta vissza. Csak egyetlen kérdésem van, szólt a szürke kis madár. Mire kellene felelnem? Kérdezte erre urunk. Miért hívnak vörösbegynek, hogyha csupa szürke vagyok, fejemtől a farkamig, s még egy vörös tollam sincsen? S fejecskéjét erre-arra fordította, míg fekete pont szemecskékkel könyörgőn nézett az úrra. Körös körül fálcánok villogtak, vörös, aranytollazatban, s papagájok piros színű nyakövekkel, de kakasok is sétáltak ott vörös tarajokkal, és csodálhatott a vörösbegy föllebbenő pillangókat, aranyhalakat és rózsákat. Arra gondolt, milyen kevés szín kellene, néhány csepp vörös festék, oda csak a begyére, s neve akkor már is megfelelne nevének. Miért hívnak vörösbegynek? Hogyha csupa szürke vagyok, szólt ismét a madárka, s arra várt, urunk neki így feleljen. Ó, te szegény kis barátom, most látom csak, mellett tollát megszínezni elfelejtettem egészen, de várj, és már is pótolom. Vörösbegynek neveztelek, s az is legyen a neved. De hogy legyen vörös tollad, járj utána te magad. Azzal az úr kezét fölemelte, s a madarat útjára bocsátotta. Átrepült a paradicsomon, és vele repült gondja is. Mit tehetne ő, egy kismadár, hogy vörös tollát megszerezze? Egyetlen ötlete támadt, meglakni a rózsabokrot, mégpedig a vadrózsájét. Így aztán a csipkebokor tüskéi közt fészket rakott, s várta, hogy egy rózsalevél tapadjon a csőre alá, s az neki adja tűz színét. Sok-sok idő eltelt attól a naptól, amely a föld legderűsebb napja volt. Ember, állat nem lakott már benn az édenkertben, a földet népesítette be. Az emberek megtanultak szántani. Művelték a földet, járták a tengert, ruhákat vartak, ékszerektől tündököltek, templomokat építettek, s hatalmas városokat, mint Théba, Róma vagy Jeruzsálem. Azután egy új nap virradt, amelyet a történelem soha el nem felejthet. E napnak reggele a vörösbegyet egy Jeruzsálem fala előtt domborodó kopárdombon találta. Csipkebokor ágai közt fészke szélén énekelt a fiainak. Eldalulta, hogyan kapott nevet a teremtés napján őse, Kinek fiaitól, annak fiaira szállt a híre a manapnak és névnek, amit most már ők viselnek. Rég volt, bizony nagyon régen, hogy az első vörösbegy az Úrnak szavát meghallotta, s kezétől életre kelt. Lehult azóta sok-sok rózsa, s számlálatlan sok fióka törte át a tojás héjat, de a vörösbegy még mindig csupán csak szürke kis madár. Vörös tollakat szerezni nem akadt közülük egy sem. És a pejhegyző fiókák, csőrüket szélesre tárva, megkérdezték, hogy az elődeik régen nem akartak olyan tenni, melyért azt a néhány tollat már kiérdemelték volna. Ami tőlünk tellett, mindent megtettünk, higgyétek, cserregte a kismadár, de hát mégsem sikerült. Mikor a legelső testvér találkozott egy másikkal, s szerelemre gyúlt iránta, és a másik hasonlóan szerelemmel szerette, úgy lángolt a kebelében ez a tiszta, nemes érzés, hogy azt mondta, lám, lehet az Úr akarja, hogy a szívnek érzéséből kapjon tollam festéket. Ám de mégsem sikerült. És nektek sem fog már, soha. A fiókák bánatosan cseverésztek, szomorkodtak afölött, hogy pejhes mellük kis dolmánya sosem lehet tűzpiros. Néztünk mi a dalunkban is, szólt az öregebb madár, és a hangja kitartóan szárnyalt. Ám az első vörösbegy is olyan szépen zengedezett, úgy tágult a keble, hogy a reménysége is e dallamocskán ébredett. Dalos lelkem lesz az, hitte, ami festi tollamat. Csak hát csalódnia kellett, ahogyan majd nektek is. És a bánatos csicsergés nem szűnt meg a fészek alján, hallgatták továbbra is, keseredve ezt a dalt. Azután a bátorságunk szolgáltatott új reményt. Már az első testvérősünk csatázott más madarakkal, s közben elöntötte keblét hevesen a harci kedv. Ez lesz végre, így gondolta, ez az elszánt vakmerőség, ennek tüze éget nyomott itt, alul a tollamon. Ebben sem volt szerencséje, s nektek sem lesz szerencsétek soha, soha. Jól tudom. De a parányi fiókák bátorságra kaptak akkor. Csevegésük csirregése hallatszott a dombokon, hogy ők bizony megpróbálják elnyerni az érdemet. Az öreg madár erre így szólt nagy bánatosan. Higgyétek el, lehetetlen, s különben is, miben bíztok? Annyi nemes elődötök törte magát már hiába, titán jobban szerettek majd, énekeltek vagy csatáztok, mit tennétek? De be már nem fejezhette az iménti mondatot, mert a város kapuján át embertömeg tódult ki, s épp a domb felé közelgett, ahol a madár fészke volt. Büszke paripákon vértes vitézek, lándzsa erdők alatt legionáriusok, szöggel, kalapáccsal, szikár hóhérok, komoly méltósággal papok és bírák. Őket követték síró asszonyok és a város utcanépe, ordítozó naplopók. A szürke kis vörösbegy a fészkén reszketett. Mi lesz, ha odaér a tipró áradat? A bokor alacsony, hogy megvédje fiait. Bújjatok össze, s nyughassatok, szólt akkor nekik. Most egy ló lép át felettünk, s amott harcos közelít, saruja vassal veretett, és közel egy csőcselék horda. A madárka hirtelen elnémult. A veszélyről többé nem beszélt, csak összehúzta magát, s szárnyával fötte fiait. Nem, nem akarom, hogy lássátok. Ott fönn három gonosztevő, kiket keresztre most szögeznek. Ezt mondta, és szárnyát még jobban kitárta, így takarva el a dombralátást. Kalapács zaj, mi eljutott odáig, sírás és őrjöngő hangtömeg. Szemével csak ő kísérte, ami a dombon történt. Nézte a három elgyötörtet, és tekintetét rajtuk felejtette. Egy idő múltán felsóhajtott. Mély kegyetlen vagy, te ember! Nem elég, hogy fölfeszíted azt a három szerencsétlent. Közülük az egyiket még tövissel is koronázod. Hogy vérzik a homloka? Pedig milyen szelíd arcú. És a szeme is olyan szelíd. Biztosan sokan szerették. Ahogy nézem, mintha nyíllal vernék át a szívemet. És a szürke kis madárban egyre nagyobb részvét támadt az iránt, kit függni látott, koronával a homlokán. Lennék erős, mint a bátyám, sas testvérem fönn a szirten, karmaimmal megragadnám, nagy erővel mind kihúznám azokat a szögeket. Így kesergett. De hogy látta a vérben ázó arcot, elborzadt a fájdalomtól, s kiröppent a fészekből. Habár gyönge madár vagyok, valamit tán tudok tenni azért a szegény emberért. S repült, repült. Félt egyenesen odaszállni, ahol a kereszt magasodott, így aztán a közelben írt le tágas köröket. Végül mégis bátorságot vett magán, és odaszállt, ahol a vér csordult a homlokon. Kis csőrével megragadta, s ahogyan csak bírta, húzni kezdte az egyik tövist a mélyen szúró koronából. És még ezzel bíbelődött, vércsöpje a fölszegzetnek ráhullott szürke tollára, s terjedt aztán egyre jobban, amíg a mellét meg nem festette. Mikor aztán fészkére szállt, fiókái mind örültek, s lelkendezve csivitelték. Vörösek a melltollaid, vörösek a melltollaid, piroslanak, mint a bokor rózsái. Ezt csak a vércsepp tehette, amely annak a szenvedőnek homlokáról hullott rám. De ha fürdöm a patakban, vagy a tiszta kis forrásban, bizonyára eltűnik majd, csevegte a fiainak. De azután, hogy megfürdött, s számtalanszor fürödhetett, el nem tűnt bár a vércsepp. Színe folyton megmaradt. S hogy felnőttek a fiókái, s azoknak a fiókái egészen a mai napig, keblük tollán a vérfolt változatlanul világít.
Képernő, Jézus Krisztus, emberek istene, Istennek embere, te lehajlott fejű, megszegezett kezű, leszegezett lábú, lecsukódott szemű, te megfagyott ajkú, te kihasadt szívű, te örökre vérző, útszél elhagyottja, mezítelen testű, hófehér szemérmes. Tavasszal lomtalan, nyáron napon égő, te ősszel megázó, te télen megfázó, szélben takaratlan, viharban búvatlan. Te nappal életlen, éjszaka fekvetlen. Özvegyek karója, leülő koldúsnak támasztó párnája, minden úttalannak útmutató fája. Gyermekek rokona, Véneknek pajtása, vándoroknak botja, bohóknak tútora, pásztorok vezére. Juhok gyapjójából tövist válogató, szamár hosszú hátát végig simogató. Jajnak trombitája, sóhajnak vonója, némának echója, könnyeknek kendője, éhes vendéglője, bénának fürdője, esetnek mentője, vakoknak gyertyája, poklosok barátja, halálnak doktora, mindenki testvére. Egyetlen magános. Te másról beszélő, te tengerre lépő, te egekre néző. A kínoknak grófja, hercegek hercege, királyok királya, szegények szegénye, 30 ezüst érő, 33 éves. Te felhőbe szálló, te mennyekben járó, te úton sétáló, fényességben álló, szivárványra dűlő, te angyalt tanító, te bárányt vezető, galambnak gazdája, kelet majorosa, nyugat bíborosa, csillagok csillaga, örök trónörökös, örökös boldogság.
Adi Endre, a szép húsvét. Odukat és kriptákat pattant, s bús árkokig leír a szava. Ilyen a húsvét szent tavasza, s ilyen marad. Miért tudjon ő az embervérről, mikor künn a tavaszban minden csoda csodát csinál, s minden drága fizetség megtérül. Ó tavasz, ó húsvét, emberek ősi bíztatója, csak azt szórt szét köztünk, állandó a tavaszi óra, s ilyen marad. Krisztus támad és eszmél, odukat és kriptákat pattant. Van-e gyönyörűbb ennél? Simon István, húsvéti körmenet. A fű zöldbe, s fehérbe öltöztek a fák. A megyvirág szagú égre parabolát, száz karikát rajzolsz, pogány duhajunk, szél. Szél áprilisi. Még a baldahín lengő aranysátrát dalárda, gyertya és csengő kíséri. S négy ember a magasba tartva viszi. Elől gyerekek párja csoszog, aztán a lányok fehérben, stalpik feketében iparosok. S végül árad a görbe utú kék hegyek alatti tiszta falu, megfáradt, áhítatos, kimosdott népe. Áldott szombati este. A harangszó aranyos felhőkig evezve duhajnótát csap a téres világnak. Mennek, mennek, fölcsap a por, a tömzsi labdarózsabokor, az alma, a körtefa ágak, mind-mind, mint a csokor. Énekelnek, istálók, pajták, s fészerek közt a hosszú úton. Fehér ingük alatt az ér, kötélként kidagad a nyakukon. Törtek sok századon át, pestisen át, háborún át, de évenként egyszer csak vígan kidalolják telitorokból, világgá szórják a tavaszi porból a nagy himnuszt, az Alleluját. És addig a tavasz, zöld és fehér keveréke áldást ad a dűlőkre, ekékre, hersen ceresz dárdás búzája, elbújhat már benne a nyúl. A menet utolsót kanyarul, allelúriázva, mert itt a tavasz, S egy verejtékes nyár jön, a virág sugaras, minden évben halottaiból feltámadó ős mezei világra.
Fekete István, a bárány. Tavaly, persze régi tavaly volt ez nagyon, nem ettünk húsvétra bárányt. Pedig szeretjük a bárányhúst, de hát nem lehetett. Az történt ugyanis, hogy Ilona jártában keltében benézett a gyerekszobába is, s ha már benézett, el is újságolta, hogy meghozták a húsvéti bárányt. Hol van, hol van? A kocsi színben. János bácsi hozta be. Finom húsa lesz, szép, nagy, pedig még teljes bárány, szóval még szoptatta az anyja. Megnézem, mondta fiam, és cipőt rántva, úgy, ahogy volt, rohant a kocsi színbe, és pár perc múlva ölbe vitte be szobájukba a szelíd szemű, ilyet kis jószágot. Azt mondja János bácsi, mondta elkeseredetten nénjének, aki a másik ágyban feküdt, hogy vigyen vissza, mert leüli, és a kést is elővette. Mi? Keseredette lányom. Add ide, öcsi. Be! Siránkozott a kis bárány. Be! Mondta még az ágyban is, mert a kislányom maga mellé vette, hogy a báránykának csak a feje látszott. Be! Leölik, ült fel a fiam. Mezítlen lába kilógott a paplan alól. Le akarják ölni. És a szeme elsötétedett. Én nem eszem belőle. Én se, mondta lányom. Anyu se szereti. Be! Szólt közbe a bárányka halkan, és úgy látszott, mintha a szeme könnyes lenne. Akkor meg minek leülni? Apu szereti, nézett fiam komoran a padlóra. Mondta, hogy szereti. Apu menjen a kocsmába bárányt enni, mondta lányom, és a kisbárányt magához ölelte. Meg is mondom neki. Fiam kissé ijetten nézett nénjére. Ne csak úgy mondod. Tudod, hogy apu milyen? Behívja János bácsit, és már veszi is elő a bicskáját. A bicska szóra lányunk elhalványult, mert amilyen hamar visszavágott, olyan nagyon meg is tudott ijedni. Csend volt egy ideig a szobában. A kisbárány mocorogni kezdett, majd azt mondta, Be! Anyunak kellene szólni, mondta halkan lányom, mint aki csak hangosan gondolkodik. Fiam elkeseredetten legyintett. Anyu is szereti a bárányhúst, s a végét már sírva mondta. Kicsit később Ilona jött be. János bácsi izeni, hogy adják ide a bárányt. Végezni akar vele, mert még beretválkozni is szeretne. Misére akar menni? Csend lett a szobában. Majd lányom szólalt meg. Ilonka, Loncikám, mondja meg János bácsinak, hogy mindjárt, csak megmutatjuk anyunak is. Lonci felrántotta a vállát, jelezve, hogy a következményekért nem vállal felelősséget, és kiment a szobából. És a két gyerek csak nézte egymást, majd öcsi szólalt meg. Talán alusznak még. Aztán mit mondunk? Azt nem lehet mondani, hogy menjen a kocsmába, tudod? Anyu azonnal kidob bennünket. Be! Mondta a kis bárány, és ki akart szállni az ágyból. Barikám, mondta a kislány, ne rúgdald a hasamat. Azt gondoltam, didergett a fiam, mert a szoba nem volt meleg, s ő még mindig az ágy szélén ült. Vigyük be anyuhoz. Apu ilyenkor borotválkozik. Így azután az a ritka eset állt elő, hogy már reggel 7-kor kopogtattak a hálószoba ajtaján. Én már a fürdőszobába készültem, és furcsa volt, hogy Ilona a folyosó felől kopogtat. Mit akar Ilona? Kérdeztem. Csend. De valami szöszmötölés hallatszik, majd lassan nyílik az ajtó, és kislányom szól be. Mi vagyunk? Valami baj van, gondolom. S ahogy kinyitom az ajtót, ott áll a két gyerek dideregve, mezitláb, s öcsi karjában a kisbárány. Nevetni szeretnék ezen a furcsa processzión, de didereg a két gyerek. Gyertek be! Hol a papucs? Hol a hálókabát? Meg akartok betegedni? Mit akartok azzal a birkával? Feleségem személyig felhúzza a paplant, és a paplan alatt nevet. A két gyerek hallgat. Hát, ha nincs mondani valótok, elmehettek. Ez nem birka, mondja lányom. Ez csak kisbárány, és... Görbül el a szája, és öcsire néz. Ezt már kórusban sírják. Nem akarjuk, hogy János bácsi megölje. És ott állnak, és folyik a könnyük. De én sem állok a helyzet magaslatán, mert nagyon szíven ütött ez a kis processzió, de mérges is vagyok, mert feleségem nem segít. Én nem szólok bele, mondom. A kisbárány a konyhához tartozik, intézzétek el anyátokkal. Azzal megfordulok, és kimegyek a fürdőszobába. Gyorsan megborotválkozom, és visszatérve a hálóba a következő képben gyönyörködhetem. Feleségem hangtalanul nevet, s az én ágyamban a két gyerek, s köztük a kisbárány olyan természetesen, mint a pálmajorban kizárólag pehelypaplan alatt tartózkodott volna. A kisbárány aztán megnőtt szépen. Mackó kutyánkkal megbarátkozott, a tyúkok kukoricáját megette, Ilonát játékosan megkergette. Végül is kivittük az akolba, ahova tartozott, és szép, nagy, magnak való kosbárány lett belőle, bár az ismeretséget még tartotta egy darabig. Aztán elmúlt egy év. Miska, mert ez lett a kiskos neve, tenyészkosnak lett kijelölve, és úgy látszik, fejébe szállt a nagy dicsőség, mert később már szóba sem állt velünk. S én, egyéb dolgom is volt, el is felejtettem már a tavalyi húsvétot. amikor eljött az idő, és újra barkát szenteltünk, és újra húsvétot ünnepeltünk. És valamelyik reggelen újra meghozta János a húsvéti bárányt, és újra jött a kis processzió, minden változás nélkül, csak éppen kicsit nagyobbak lettek a gyerekek. Kislányom, ő a nagyobbik, már pizsamában könnyezik a kis bárányért, és öcsi a hálóinget úgy kinőtte, hogy az már szinte illetlen. De férfias. Mindezek dacára sírva kérnek kegyelmet ennek az új kis báránynak is. Lám, a tavalyi is milyen szép lett, ugye? Persze, mit tehetek. Kicsit mérgelődöm, mert szeretem a rántott bárányt, de a családi béke is fontos. Hát kimegyek borotválkozni. Visszatérve a hálóba, a tavalyi kép. Egyik ágyban nőm, a másikban, az enyémben, a két gyerek és köztük a bárány. Nőm nevet. Én nem. A rántott bárányra gondolok, és feleségem figyelmeztetni fogom erre a vonzalomra. Jövőre majd én rendezem meg ezt a bárány ügyet. Nem lehet az ilyesmit az asszonyokra bízni. De aztán elfeledem ezt a kis nézgelődést, és sietnék az irodába, amikor feleségem megfog a folyosón. Mutatok valamit. Sietek. Egy pillanat. És kitárja a jégszekrény ajtaját. És rámutat egy nagy tálra, amely tele van rántani való bárányhússal. Szívem! Kérek bocsánatot gondolatban, de már akkor is arra gondoltam, és gondolok ma is, hogy a komoly földi dolgok elintézését, például a háború és béke ügyét, nem lenne okosabb az asszonyokra bízni. Mert hogy a férfiak csak a háborúhoz értenek, azt már sokszor és mindig szomorúan tapasztaltuk.
Fekete István, piros tojások. Barátom 50 éves, festőművész, és utálja a kemény tojást. Volt idő, azokban a régi jó időkben, amikor barátom 20 éves volt, szerette a tojást minden formájában és művészi szárnyait, a párizsi diáknegyedben bontogatta, sőt, megpróbált repülni is velük. Ez a repülés nem látszott lehetetlennek, mert a szárnyakkal legfeljebb 40 kilót kellett volna erről a cudarföldről felemelni a művészet súlytalan magasságába, ahol a nehézkedés törvényei nem érvényesek. Barátom azonban érthetetlenül ragaszkodott a földhöz. Itt akart művész lenni, valami kis sikert elérni. Legalább annyit, hogy testsúlyát fél kiló kenyérrel és 10 deka a párizsiban növelhesse. Erről azonban szó sem lehetett, mert nem csak a padlásszobának nevezett cinege odút, de az esetleges kenyeret és párizsit is bátyjával kellett elfeleznie, aki orvos akart lenni, és a másik ágyról nézte a mennyezetet. Időnként távoli morgás hallatszott, pedig Párizs ege felhőtlen volt, amint az húsvét előtt illik, még Párizsban is. Egy ilyen tüzérségi lövedék árából fél évig megélnénk, mondta barátom a festő. Hallod, tüzérek gyakorlatoznak. Hallom hát, elég közel van hozzám a gyomrom, de ne zavarj, valami mozog bennem. Talán giliszta, vélte barátom, nem gondolva arra, hogy a gilisztának is élni kell valamiből, és ők már hetek óta koplaltak. A báty gyomrára szorította kezét, hogy a korgás ne zavarja, mereven nézte tovább a padlásdeszkákat, majd tántorogva felkelt, és azt mondta. Megvan! Tojást fogsz festeni! Művészi piros tojásokat, húsvét! Na? Barátom felugrott, az ötlet remek, de hol a tojás? Sok tojás! Betesszük a ruhádat a zálogba, úgyis itthon festel, én meg árulom! 2 nap alatt kiváltjuk! A báty ezek után ellohult a ruhával, barátom pedig panyókára vette egyetlen pokrócát, mint a római polgár a túgát, azonban inkább egy szicíliai rablóvezérhez hasonlított. De megjött a tojás, sőt cigaretta is, élelem is. Telt a ruha árából, hiszen dőlni fog a pénz. Ilyet még nem látott Párizs, jósolta a báty, a ruhát helyett pedig újat csináltatunk. És elkészültek a csodálatos tojások húsvéti jelenetekkel, kis nyulakkal, báránykákkal, barkákkal, sőt, bibliai jelenetekkel. Gondoljatok majd ránk, sóhajtottak a magyar sorstársak, és megették a maradékot, és egy pár kemény tojást, melyek gyengébben sikerültek. Barátom elgyengülve állt a nagy munka után, és amikor a bátyja egy kölcsönkért kenyeres kosárba rakta a tojásokat, csak intett, mint az anya, aki tengeren túli aranybányába küldi gyermekeit. Vidd őket! Természetesen előkelőbb üzletházakra gondolok, tette még hozzá, aztán lefeküdt, elhatározva, hogy szürke ruhát csináltat, és galambszürke kalapot is vesz. A báty pedig vitte a tojások színes dandárját, s amerre vitte, megálltak az emberek. Megálltak, és arcuk nevetőre nőtt, mint a napraforgó júliusban. Csoda! Mondták. Ilyet még nem láttunk. Azt elhiszem, mondta gőgösen a báty, és befordult egy nagy üzletbe, ahol mindenféle húsvéti csecsebecséket árultak. A főnököt keresem. És jött a főnök pocakosan és kecske szakállal. Parancsoljon! És szeme gyönyörködve állt meg a tojások színes gyülekezetén, a fiú csak a kezével intett a kenyérkosár felé. Íme! Tessék? Érdeklődött a főnök, de már kevésbé mosolygott. Tojások! Látom, uram, és érdeklődve, sőt, gyanakodva nézett a fiúra. Húsvéti tojások művészi kivitelben. Kis nyúl, meg báránykák, barka. Nem értem, uram, mit óhajt? Eladni! Hiszen ugye tudja, jön a nyúl, reggel, sőt, hajnalban is berakja a tojásokat. A nyúl... és a főnök merev lett, mint a diadali voszlopai. Uram, az lehet, hogy ön... és jelentősen homlokára mutatott. Feltételezem, engem nem néz annak. De kérem, hiszen ez a szép szokás az egész világon. Uram, emelte fel kezét a francia, ne tévessze össze a világot az én üzletemmel. A világ odakünn van, mutatott az ajtóra, amelyen barátunk kitántorgott, miután az előbb említett világ összedőlt benne. De nem hagyta magát, mert öccsére gondolt, aki ebben a pillanatban határozta el, hogy nyakkendőt is vesz. Miért ne venne? A báty pedig egyik üzletből ki, a másikba be, de a jó franciák nem is hallottak a piros tojásról. Uram, uraim, húsvéti tojás színes jelenetekkel. Mit akar? A kertben a kis fészek, a ribizlibokrok aljában jön a nyulacska, távozzék kérem, mert rendőrt hívok. Végre délután egy amerikai cégtáblát látott meg. Talán ezek? És bement a boltba, elkeseredetten, és eltökélte, hogyha itt sem sikerül. Az amerikai szeme kinyílt, és zsebébe nyúlt, mintha már is csekkfüzetet akarna elővenni, de csak a zsebkendőjére volt szüksége. Mister, hiszen úgy is tudja ezt a gyönyörű európai szokást. Jön a kisnyúl, tavaszi kert, kisfészek, és a nyuszi odarakja a tojásait. Reggel jönnek a gyerekek. Az amerikai kivett egy tojást, megforgatta, megszagolta. Szép. Igazán szép. Mennyit tudna ebből két nap alatt szállítani? Ezret, suttogta a báty. Ezret, darabja 2 frank. És úgy érezte, menten összeesik a boldogságtól. Persze valami előleg. Rendben, még csak azt mondja meg, uram, miből vannak ezek a tojások? Hogy miből? Úgy értem, gumi, fa, kaucsuk. Dehogy, ezek valódi tojások, nem utánzat, tyúkból vannak. És nevetett. Az amerikai azonban kedvtelenül legyintett. Akkor sajnálom. Talán tessék a tojáskereskedőhöz menni. És elfordult. A báty csak szürkülettel érkezett haza, és barátom megremegett a pokróc alatt, amelyet előkelő emberek plédnek hívnak. Megremegett is az ablakhoz ment. Az ablak azonban nagyon magas volt, így nem ugrott le. De 3 hétig kemény tojást ettek minden nélkül. Azóta barátom nem tud tojásra nézni, de ettől még lehet valaki nagy művész.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Ady Endre, Fekete István, Selma Lagerlöf, Simon István és Szépernő műveiből. A verseket Jónás Gabriella, Kelemen Csaba, Réti Árpád, Sárosi Kinga és Tóth Levente előadásában hallhatták. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.